nap főzni rá.
Izgalmas programok.
Fantasztikus!
Emlékezetes találkozások.
Na, elmondom, mik a legendák.
Mondjad.
A Kárpát-medence 1000 csodája csak őre vár. A nyár minden színét, a nyár minden pillanatát. Élj át velünk a Dunán!
Ütköző. A Kossuth Rádió vita műsora.
Magyar Péter tegnap napirend előtti felszólalásában bejelentett, hogy elindítják a tisztító tűzműveletet, hogy megszabadítsák Magyarországot az orbáni maffiától. Ennek egyik legfontosabb eleme a nemzeti vagyon visszaszerzési és védelmi hivatal felállítása. Mindemellett bejelentette, hogy kezdeményezik Súlyog Tamás köztársasági elnök megbízatásának megszüntetését, valamint az országgyűlési képviselők mandátumának maximum 12 évben való korlátozását. A köztársasági elnök elmozdításával kapcsolatban Magyar Péter azt ígérte, hogy augusztus 20-a előtt új köztársasági elnöke lesz Magyarországnak. Ez a mai ütközőpont. Köszöntöm a stúdióban Deák Dániel politikai elemzőt, vele beszéljük át a témát.
Jó napot kívánok!
És természetesen köszöntöm hallgatóinkat, én is, én Dávid Edit vagyok. Hát nézzük egy ideje, figyelemmel követi mindenki a választások óta a parlamenti ülésnapokat. Mondhatjuk-e azt, hogy olyat láttunk, amit még eddig nem?
Hát kifejezetten erős és durva volt a tegnapi parlamenti vitanap, hiszen hát arra azért még nem került sor, hogy Magyar Péter miniszterelnökként tömeggyilkos és robbantásos merényleteket elkövető maffia szerzetekhez hasonlítsa a korábbi kormánynak a tagjait és annak a holdudvarát. Tehát azért ez egy szintlépés, tehát láttuk az elmúlt időszakban is, hogy nagy volt a démonizálás és erőteljes jelzőket alkalmazott Magyar Péter is a politikai ellenfeleivel szemben, azonban ennyire durva, erőteljes kijelentés, hogy gyilkosokhoz hasonlítja, azért még nem volt. Tehát emlékszünk rá a választási kampányban, ugye van a Zsolti bácsi ügy is, hogy akkor pedofiliával vádoltak egyes kormánypárti politikusokat, még múlt héten is Magyar Péter arról beszélt, hogy Zsolti bácsi az ott van a fideszes képviselők körében, ugyan most tegnap ezt már letagadta, azt mondta, hogy soha ki sem ejtette a száján azt, hogy Zsolti bácsi, de mégis akkor pedofiliával vádolt még egyes politikusokat, most pedig ez egy szintlépés, tehát most már gyilkossággal és ilyen robbantásos merényleteket elkövető mafiózókkal hozza egy szintre Magyar Péter a fideszes politikusokat, tehát mindenképpen kijelenthető, hogy kifejezetten durva volt a parlamenti vitanap, amire éles ellenzéki reakciók is érkeztek.
Hogyha a kommunikációs szempontból nézzük meg azt, ami történik, és hogy Magyar Péter kommunikál. Nagyon sok kommunikációs szakértő mondja azt, hogy a storytelling, vagyis a történetmesélés az mindig hatékony, mindig jól beég az embereknek az emlékezetébe. Az, hogy egy maffia történettel kezdte a napirend előtti felszólalását, megszemélyesítette a gyilkosokat, megszemélyesítette Magyar Péter a robbantásokat, olaszországi példa alapján. Ez mennyire teszi hitelessé az ő kitalált történetét, mert maradjunk annyiban, hogy ez egy kitalált történet, hogyha Magyarország tekintetében szeretnénk nézni.
Igen, ez egy bevett kommunikációs technika, egy olyan képet, jelenetet vagy filmet hoz elő, amit sokan láttak, sokan tudják, hogy mi az, el tudják képzelni, ott van a szicíliai maffia, ugye Keresztapa című filmsorozat, tehát hogy ezek ott vannak az embereknek az agyában, tudják, hogy ez miről szólt, és akkor rögtön bevillannak képek, és akkor ezzel próbálják azonosítani mondjuk a korábbi kormányt, tehát ez egy ismert recept, ráadásul maga ez a tisztító tűz fogalom is ismert, hiszen Szlovákiában ugyanezzel a címszóval indítottak eljárást Robert Fico és Robert Ficónak a korábbi kormánya ellen, kormánytagjai ellen, pont 2022-ben, amikor a magyar választók a magyar választással, meg a magyar választási kampányal voltak elfoglalva, az követően pedig annak a eredményének a tanulságának a levonásával, tehát egy választás utáni időszakban voltunk, pont akkor robbant a hír 2022 áprilisában, hogy Robert Fico ellen is hát letartóztatás parancsot adta ki, és megindult egy eljárás ellene, és ezt az eljárást is ilyen tisztító tűz akciónak nevezték. Tehát Szlovákiában láttuk már, hogy politikai ellenfelekkel jogi eljárások útján próbálnak leszámolni, és ugyanígy ez a maffiázás, tehát hogy a maffia kifejezést kezdték el kell ráagatni Robert Ficóra. Ugyanez megjelent Szlovákiában, tehát gyakorlatilag a szófordulat, a szóhasználat, a kifejezések ugyanazok, mint amit itt a szlovák példában is látunk. Hát Robert Fico esetében ez nem jött be, tehát 2023-ban megerősödve tért vissza, és ismét Szlovákiának a miniszterelnöke lett. Kérdés, hogy Magyarországon itt milyen ügyeket, vagy milyen eljárásokat tudnak majd megindítani, de az, hogy ilyen nagy hanggal mondja az elszámoltatást, az, hogy itt már tényleg a legsúlyosabb bűncselekményekkel vádol fideszes politikusokat, ez inkább azt mutatja, és abba az irányba tereli ez az egész folyamatot, hogy inkább kommunikációs szinten akar elszámoltatni, nem pedig jogi szinten, hiszen hogyha lennének olyan dolgok, vagy olyan ügyek, amit konkrétan tudna, hogy bűncselekmény volt, akkor megtörtént volna a feljelentés, nyilvánosságra hozták volna azokat a dokumentumokat, amely alapján egyébként ezt meg azt a politikust le lehetne tartóztatni. Inkább itt kommunikációs húzásokról van szó, és gyakorlatilag próbálja fenyegetni, próbálja terrorban tartani az ellenzéki politikusokat, hiszen tudja nagyon jól, hogy nehéz kormányzati időszak lesz, és azt akarja, hogy ezekre ne tudják felhívni a figyelmet. Tehát gondolok itt arra, hogy megígérte Magyar Péter, hogy mondjuk itt a kilakoltatások meg lesznek szüntetve, mind a mai napig vannak kilakoltatások, és azt akarja Magyar Péter, hogy ezzel őt ne szembesítse senki, hiszen ne legyen olyan hang, ne legyen olyan kritikus hang, aki erre felhívja a figyelmet, kizárólag az a narratíva, az a tematizálás jelenjen meg a közbeszédben, amit ő szeretne.
De hát közben a tematizálás közben ő a teljes jobboldali szavazótáborra a kollektív bűnösségelve alapján ragasztja rá azokat a bizonyos bélyegeket, és ha már azzal kezdtük, hogy olyat láttunk tegnap a parlamenti vitanapon, amit még eddig nem, akkor ez igaz a jobb oldalra is. Hiszen talán az ellenzéki képviselők ilyen vehemensen soha nem utasították vissza azt, ami a miniszterelnök irányából érkezett feléjük.
Igen, kifejezetten erős felszólás volt mind a Mi Hazánk, mind a KDNP, mind a Fidesz frakciója részéről. Látszik, hogy itt gyakorlatilag egy elementális felháborodás van ezekkel a vádakkal szemben. Magyar Péter korrigált is ezt követően, tehát amikor mondjuk Gulyás Gergelyről beszélt, akkor mondta, hogy igen, te tényleg nem loptál, meg nem követtél el bűncselekményt, mégis az előző felszólásában a maffiának a tagjaként, meg nem tudom miként jellemezte Gulyás Gergely frakcióvezetőt is. Tehát, hogy látszik, hogy itt ez a erős teljes kommunikáció az inkább a megfélemlítésről szól, arról szól, hogy akár jobboldali vállalkozók, üzletemberek ne is merjenek mondjuk befektetni, beruházni, elindulni egy közbeszerzésen, tehát eléggé durva jelzések és üzenetek érkeztek meg. A másik ugye Siók Tamásnak az ügye, tehát az ő irányába is egy kifejezetten erőteljes üzenetet küldött Magyar Péter, azt mondta, hogy itt olyan alaptörvény módosítás lesz, amelynek következtében Siók Tamás már nem lesz államfő rövid időn belül, tehát ebbe az irányba is látunk egy ilyen típusú jelzést. Ez egyébként az a kommunikációs technika, hogyha nemzetközi példát akarunk mondani, amit egyébként Donald Trump is alkalmaz, tehát hogyha most csak az iráni konfliktusra gondolunk, szétbombázom Iránt, nem is lesz már hova hazamennetek, mert akkor, ha nem írjátok alá itt a béke megállapodást, akkor szét lesz bombázva Iránt, tehát hogy ezeket a erőteljes kifejezéseket használja az amerikai elnök is, ezzel is ugye mindig kész tények elé, vagy kész helyzet elé akarja állítani a tárgyaló partnereit, és azt akarja, hogy egyébként a számukra előnytelen megállapodásba is mondjuk menjenek bele. Ha az Európai Unióval zajlottak a vám tárgyalások, akkor is megfenyegette hatalmas vámokkal az Európai Uniót, és ezzel elérte azt, hogy Ursula von der Leyen, az Európai Bizottságnak az elnöke, belement olyan megállapodásokba, amely egyébként az Európai Unió számára hátrányos. Tehát ennek a nyomásgyakorlásnak több esetben akár nemzetközi szinten is látjuk, hogy van hatása, van eredménye. Most ugyanezt látjuk itt belföldi szintén.
Nagyon fontos megjegyezni, hogyha a hangnemnél tartunk, és hogy Magyar Péter visszavett, és főleg Gulyás Gergely irányába célzott még egy nagyon fontos dologra, hogy ő szerette volna azt, hogyha Gulyás Gergely ebbe az ő partizán akciójába mellé áll. és ezt nem tette meg, és úgy tűnt, mintha Magyar Péter továbbra is ezt sérelmezné, hogy nem őt választotta Gulyás Gergely.
Igen, van egy személyes vonala is ennek a dolognak, tehát amikor felszólal Magyar Péter, akkor érdemes nézni, hogy a pulpitusról mindig a fideszes képviselők felé fordul, és nekik beszél, különösképpen ugye Gulyás Gergelynek, több alkalommal is megszólítja egyébként a pulpitusról, és hát látszik, hogy hozzá beszél, hozzászól. Ez gyakorlatilag egy ilyen bosszúnak is betudható, hiszen nagyon sok sérelem érte Magyar Péter, elveszítette az állását, elvált tőle a felesége, ott hagyták a régi barátai, tehát vannak ilyen személyes motivumok, és akkor most meg akarja mutatni, hogy na látjátok, én nélkületek milyen magasra jutottam, én miniszterelnök lettem, és akkor na most jól megszivatlat hiteket, bosszút fogok rajtatok állni. Tehát van egy ilyen személyes vonulata is ennek az egész kérdéskörnek, ami kérdés, hogy hát mennyire jó, mennyire egészséges a magyar társadalom számára, hogyha egy ilyen személyes bosszú motiválja a miniszterelnököt, nem pedig az, hogy a hazáját szolgálja. Itt, hogyha említettem az előbb a szlovák példát, ott is azt láttuk, hogy ez a maffiázás, az, hogy ilyen mértékű démonizálása volt a politikai ellenfélnek, bizony nagyon káros hatással volt a szlovák társadalomra, tehát megosztottá vált a szlovák társadalom, a gyűlölködés az mindennapossá vált, és egészen odáig fajult, hogy a Robert Fico ellen merénylet kísérlet is volt. Tehát szerintem nem lenne jó, hogyha Magyarország ebbe az irányba fordulna, és ez lenne a követendő példa. Sokkal inkább az lenne a jó irány Magyarország számára, amit Magyar Péter egyébként a kampányban is mondott, hogy itt egy emberséges Magyarország lesz. Ugye nincs jobb és bal, csak magyar, tehát emlékszünk ezekre a szólamokra. Most valamiért ezeket Magyar Péter az utóbbi hetekben elengedte.
Jobb és bal, és természetesen a kollektív bűnösség, mert azért ne felejtsük el azt, hogyha az ember a közösségi médiába fölmegy, a Fidesz szavazókra is ráragasztják ezt a bélyeget, mondván, hogy aki egy ilyen, és most nevezzük maffia kormánynak, ez az új címke, támogat, az maga is ugyanúgy bűnös. Sőt, a Tisza szavazók annak örülnének, hogyha nem is léteznének Magyarországon Fidesz szavazók. De játszunk el a gondolattal. Mi történne akkor, hogyha csak a Tisza szavazók alkotnák ezt az országot, hiszen azt azért látjuk, hogy az ő működésük a konfliktusra épül. Hát, hogyha nincs ellenségkép, akkor azt szokták mondani, hogy belülről találnak.
Igen, azt is veszélyezteti Magyar Péter, hogy ez az ellenségkép hát eltűnik, tehát hogyha Orbán Viktort ugye elhetetlenítik, hogy elinduljon a következő választáson, és miniszterelnök jelölt legyen, akkor onnantól kezdve, nem tudom, Orbán Viktorra nem tudnak riogatni. Hogyha tényleg a földbe gyarulja a Fideszt, és megsemmisíti, akkor nem lesz kivel riogatni. Tehát, hogy ezeket látjuk, mi lesz a kohézió. Most még egyben tartja ezt a szavazótábort, ugye itt az elszámoltatás, ez a gyűlöletpolitika, tehát még egy ideig, óráig ez elegendő. Ugye most a mézes hetek vannak, tehát általában ilyen 100 napig szokott tartani a választást követően ez az időszak, amikor a győzteshez húzás van, és gyakorlatilag bármit megcsinálhat a győztes politikai erő. De amikor azért anyagi vagy gazdasági jellegű döntéseket kell hozni, amikor hát érdekli majd az embereket, hogy milyen, hogy fog kinézni a pótköltségvetés, hogy fog kinézni a költségvetés, akkor azért ez már kevés lesz. Tehát, hogyha említettem a szlovák példát, hogy ott is az ilyen jellegű eljárásokkal próbálták teljesen ellehetetleníteni az ellenfelet, mégis rá egy évre megnyerte a választást, és újra miniszterelnök lett. De ugyanilyen Andrej Babis is, hát vele szemben is eljárásokat akartak indítani, mégis most Csehországnak a miniszterelnöke. Ez azért érdekes, mert pont ma délután mind Robert Fico, mind Andrej Babis jön Magyarországra a V4 csúcstalálkozó keretében. Kíváncsi leszek, hogy újságírók rákérdeznek-e mondjuk a szlovák kormányfőnél, hogy hát ismerőse ez a tisztító tűz kifejezés, meg ismerőse az ilyen jellegű eljárás. Hát Andrej Babisnak sem kell bemutatni, ő is találkozott ezekkel a típusú ellehetetlenítési próbálkozásokkal, de hát hogyha Donald Trumpot említettem, ott is ez volt, már rabosították, rabosító fotó volt, tehát már tényleg minden volt ott is. Tehát összességében szerintem egyébként politikai szempontból nem hatásosak ez ilyen jellegű támadások. Ha visszagondolunk a választási kampányra, amikor a Fidesz jogi eljárással próbálta támadni Magyar Pétert, azt mondta, hogy ilyen jogi eljárás elé fog menni, olyan jogi eljárás elé fog menni, akkor pont az áldozati szerepet, ez a Márti szerep jelent meg Magyar Péternél, ami erősítette, szimpatikusabbá tette a választók számára. Ha egy volt miniszterelnököt, vagy bármelyik minisztert ilyen rágalmakkal, vagy nem megalapozott vádakkal, akár bíróság elé állítják, meghurcolják, akkor egyébként ott kevésbé lesz szimpatikus a kormányzati szereplő, aki ilyen jellegű eljárások alá veti a politikai ellenfeleit.
És tulajdonképpen Súlyog Tamás esetében is ez a hullám, amit most ön mondott, érzékelhető volt már a tekintetben, hogy sokan áldozatként tekintenek rá. De még az eljárással kapcsolatban mindig a Velencei Bizottságnak nem jött meg az állásfoglalása, illetve azért az Alkotmánybíróság tagjai sem tárgyalták ezt az ügyet. De nézzük meg, hogy miért nem tárgyalták. Hiszen vannak olyan információk, ami szerint Súlyog Tamás őket úgy kereste meg, hogy az alkotmánybíráknak a mandátuma, vagy az alkotmánybíróság elnökének a mandátuma is veszélybe van. Tehát egyáltalán ezt az alkotmánybíróság véleményezhet-e egy olyan intézkedést, ami őt is érinti?
Ugye itt jogászok megoszlanak ebben a kérdésben. Az én meglátásom szerint, hogy én politikai szempontból tudom nézni, azt el kell ismerni, hogy Súlyog Tamásnak ez a lépése, hogy az Alkotmánybírósághoz fordult, ez egy öngól volt. Tehát, ahogy ön is mondta, már szimpatikussá vált sokak számára Súlyog Tamás, megsajnálták, tényleg megalázta Magyar Péter, és hát egy kicsit tudott politikai szempontból erősebb szereplőként megjelenni. És ezzel az alkotmánybírósági lépéssel azt érte el, hogy Magyar Péter ismét kapott egy muníciót, kapott egy eszközt a kezében, hogy erre hivatkozva újra felszólítsa a lemondásra, és erre hivatkozva jelentette be ugye az újabb alaptörvény módosítást, amivel elmozdítaná az államfőt a pozíciójából. Kérdés, hogy a Velencei Bizottság hogyan fog reagálni, tehát az a dolog még nem lefutott, tehát csatát nyert Magyar Péter ezzel az alkotmánybíróság lépéssel, azonban még a küzdelmet nem nyerte meg. Jogászok megosztanak most abban a kérdésben, hogy ez az alaptörvénymódosítás mennyire kivitelezhető. Ugye Magyar Péter azt állítja, hogy itt simán meg lehet ezt oldani, és akkor Súlyog Tamás nem lesz államfő. Vannak olyan jogászok, akik azt mondják, hogy itt alkotmányos válság lehet, de az mindenképpen kijelenthető, hogy múlt héten jobb pozíciói voltak Súlyog Tamásnak, mint most. Kérdés, hogy az államfő hogyan reagál erre, milyen lépést fog tenni. Ugye tegnap azt közölte, hogy még nem akar reagálni a miniszterelnöknek a kijelentéseire. Szerintem ma, holnap, tehát a napokban fog majd reagálni, és akkor látjuk, hogy az államfő az milyen irányba indul meg, de az mindenképpen látható, hogy az alkotmánybírósággal kapcsolatos lépése a számára kedvezőtlen lett.
Hát alkotmánybíró mondta azt a véleményt is, hogy Súlyog eltávolítása az egyelőre hipotézis, mert először látni kellene azt a törvényjavaslatot, ugye az alkotmány 17. módosítását, ami most viszont írott formában látható. Tehát nem biztos, hogy most is azok a bizonyos alkotmánybírák majd csöndben maradnak. De ha már itt arról beszélünk, hogy kinek mikor kell csendben maradni és beszélni. Ugye Magyar Péter többször elmondta, hogy a Szőlő utcai ügy kapcsán Súlyog Tamás nem emelte fel a hangját. Mit jelentene az a köztársasági elnök szempontjából, ha akkor megszólalt volna? Hiszen most tudjuk azt, hogy a Szőlő utca körül tovább folytatódik ez a botrány, és vélhetően az, aki áldozatként tüntette föl magát, és aki megnevezte azt, hogy ki is az a bizonyos Zsolti bácsi, az ezért pénzt kapott. Ha most kiállt volna a köztársasági elnök egy ilyen ügyben, és mondott volna véleményt, akkor az most hogy vetődne vissza rá?
Ugye Súlyog Tamásnak van egy világos szerep felfogása, ő aktuál politikai kérdésekben nem akar megnyilvánulni, hanem ő az alkotmányosság, a jogállamiságnak a garanciájaként akar megmutatkozni, tehát azokat a feladatokat teljesíti, amelyek egyébként az alaptörvényben biztosítva vannak számára. Egyébként nagyon sok államfő hasonlóan lépett fel, tehát Mádül Ferenc sem volt egy politikailag aktivista szerep felfogású, ő is egy jogász professzorként, inkább az alkotmányosság és a jogállamiság garanciájaként jelent meg. Egyébként Göncz Árpád is, amikor ugye 94-ben jött a kormányváltás, és a jobboldali kormány helyett jött egy MSZP-SZDSZ kormány, ő is hasonló szerepfelfogást választott magának. Tehát, hogy ez nem idegen a magyar államfői szerepfelfogástól, semmi olyat nem tett Súlyog Tamás, amire hivatkozva el lehetne őt mozdítani a hivatalából, a pozíciójából. Nem véletlen, hogy Magyar Péter nem is ilyen módon próbálja meg ugye itt az eljárás eljárást lefolytatni, hanem egy alattörvény módosítással akarja leszedni Siók Tamást a hivatalából. És hát természetesen, hogyha megszólalt volna ebben az aktuál politikai kérdésben, akkor már rögtön pártpolitikusként jelent volna meg, hiszen volt egy politikai oldal, a Tisza párt és annak a Holdudvara, amely pedofiliával vádolt fideszes politikusokat. És most derült ki, tehát az elmúlt napokban derült ki, hogy például ez a zsolti bácsizás, az egy alaptalan rágalom volt, hiszen annak a srácnak, annak az intézet is gyereknek, aki ezt állította, pénzt fizetett Magyar Péter testvére a gyanú szerint. Tehát, hogy látjuk, hogy bizony most jönnek elő ezek a dolgok, nem véletlen, hogy Magyar Péter ahelyett, hogy elkezdene magyarázkodni, azt mondja, hogy ő nem is beszélt erről soha, ki sem ejtette a száján a Zsolti bácsi nevet, miközben egy héttel ezelőtt elmondta a parlamentben, és kimondta, és azt mondta, hogy a fideszes képviselők között található a Zsolti bácsi. Tehát, hogy látjuk ezt a folyamatot, és természetesen ez egy olyan kérdés volt, amiben egy államfőnek nem kell megnyilvánulnia, tehát ez nem az ő feladata, és erre hivatkozva szerintem nem lehet elmozdítani egy államfőt, és ugye van egy másik érv, hogy nem népszerű, a népszerűség az folyamatosan változik, tehát ezt pont a fideszes politikusok látják saját magukon, hogy 4 éve megnyernek 2/3 választás, most meg 2/3 elveszítik a választást, tehát hogy ez folyamatosan változik a politikában, egy demokráciában a politikusoknak és a pártoknak a népszerűsége. Lehet, hogy ma Magyar Péternek a pártja 70%-on áll, lehet, hogy őszre meg már csak 30%-on fog állni. Tehát, hogy ez folyamatosan változik. Mégsem mondjuk azt ősszel akkor, hogy akkor mondjon le Magyar Péter, és legyen új választás. Mert ez nem így történik. Van egy mandátum a parlamentnek, van egy mandátum a miniszterelnöknek, amíg ezek a feltételek fennállnak, addig nem lehet elmozdítani a hivatalából. Ugye ez a helyzet az államfőnél is. Lehet, hogy Siók Tamás fél év múlva, egy év múlva sokkal magasabb nézőségnek örvendve, például lesznek olyan lépései a mostani kormánnyal szemben, akár ellensúlyi szerepek, ami népszerűvé teszi. Tehát ezt nem lehet tudni előre. Erre hivatkozva nem lehet egy mandátumot lerődíteni.
Most térjünk vissza ahhoz, amit Súlyog Tamással kapcsolatban Magyar Péter mondott, hogy augusztus 20-ára már új köztársasági elnök lesz Magyarország élén. Ez azért így kimondva mit jelent? Hogyha most meg módosítani fogják az alaptörvényt, elfogadják és átmegy, akkor mi fog ezután történni?
Hát az látszik, hogy nem akar közvetlen elnökválasztás, tehát mindenképpen a parlament által megválasztott államfőt akar Magyar Péter. Egy Tiszához hű, egy Tiszához lojális államfőt akar. Egyértelmű, hogy minden hatalmi pozíciót el akar foglalni, ennek megfelelően akarja az Alkotmánybíróságot is átalakítani, és az összes közjogi pozíciót hát a saját szája íze szerint akar formálni, tehát egy totális hatalmi elfoglalás, egy hatalom technikai akciót akar végrehajtani Magyar Péter, ugye itt a tisztító tűzre meg a korrupcióra hivatkozva. Tehát a lényeg az az, hogy valószínűleg az a célja, hogy itt őszre kizárólag olyan emberek legyenek kézjogi pozícióban, ezekben a fontos hivatalokban, aki lojális Magyar Péterhez. Teljesen egyértelmű, hogy ez a politikai cél. Nem tudjuk, hogy mire készül Magyar Péter. Elképzelhető, hogy akár egy előrehozott önkormányzati választásra, elképzelhető, hogy súlyos megszorításokat akar bevezetni, és azt akarja, hogy egy semmi gát, semmi ellensúly ne legyen ezzel szemben. Tehát itt véletlenül ez van a háttérben.
Az, hogy mennyire a saját embereit szeretné látni mindenhol, ezzel kapcsolatban a vagyonvisszaszerzési hivatal ismertetése kapcsán azért volt egy elszólása, hogy egy neves navos pénzügyőr is lesz a vezetők között. Természetesen utána korrigált, hogy természetesen az erről szóló pályázattól függően.
Hát teljesen egyértelmű, hogy már megvan, hogy ki lesz itt a vezetője. Szerintem teljesen világos, hogy itt a kampányban az utolsó hetekben ugye több ember megjelent. Emlékszünk a rendőrre, aki kitállalt, aki navos is volt, aztán ott van az a katona, pálinkás úr, tehát hogy ezek mind előre eltervezett politikai, kampánytechnikai húzások voltak. Egy egyszerű hétköznapi köztisztviselő katona, rendőr, aki megszólal, és akkor felfedi a gonosz hatalomnak az ármánykodását, ugye ez volt nagyjából a narratíva. Akkor azt mondták, hogy nekik nincsen semmilyen politikai szándékuk, érdemes visszanézni az interjút, azt mondták, hogy nem akarnak a Tiszával se kapcsolatba lépni, nincs semmi ilyen jellegű céljuk, ők csak az igazságot akarják kimondani. Hát hogy nem, most mindegyik szereplő már ott van az új kormány környékén valamilyen pozícióban, most vélhetően ebben a vagyonvisszaszerzési hivatalban is majd lesz egy fontos szerepük, tehát látjuk, hogy itt összefűnnek a dolgok, és az a pályáztatás, meg az ilyen jellegű dolgok, az csak gyakorlatilag egy színjáték lesz.
Nem sok időnk marad, de fontos beszélni arról is, hogy az országgyűlési képviselők mandátumát maximum 12 évben korlátoznak. Ennek mi áll a hátterében?
Hát ilyet sem látunk még demokráciákban, tehát itt is jogászok szólalnak meg sorra, hogy tényleg, hogyha nézzük az európai országokat, nincs ilyen. Tehát ezt nem lehet egy demokráciában megszabni, hogy most egy embert hányszor lehet megválasztani képviselőnek. Tehát a magyar történelemben is nagyszerű képviselők, államférfiak vannak, akik akár évtizedeken keresztül szolgálták a hazájukat, tehát ez teljesen idegen, mind a magyar politikai kultúrától, mind egyébként az európai politikai kultúrától, ugyanez egyébként a miniszterelnöknek is a mandátum korlátozása, az is teljesen idegen a parlamentális demokráciáktól. Ez inkább abba az irányba megy, amit az előbb is mondtam, hogy mind a vagyonvisszaszerzési hivatal, mind itt a tisztító tűz kapcsán, és mindennél a mandátum korlátozásnál kapcsán azt látjuk, hogy inkább a politikai ellenfelekkel történő leszámolásnak vagyunk a szemtanúi, ami nem a jogállamiságot és a demokráciát erősíti, hanem éppen ellenkezőleg azokat gyengíti. Tehát inkább ezt látjuk most ezekben a nyilatkozatokban.
És nagyon fontos elgondolkozni azon is, hogy a politikusi szerepkört életpályának tekinthetjük-e, vagy tekinthetjük-e egyáltalán azt foglalkozásnak, hiszen valaki azt csak akkor fogja tudni professzionális szinten működni, hogyha ez is ugyanúgy, mint a többi szakma, elismerésre tesz szert. Hogy akar így valaki politikusnak állni, hogyha az 12 évben korlátozzák?
Igen, a rutin, tapasztalat, kapcsolatok nagyon fontosak. Tehát most nézzük meg a Tiszának a képviselőit, ott papírból olvassák nagy nehezen a szöveget, látszik, hogy gyakorlatilag nekik önálló lépéseik nincsenek, mindent megszavaznak, amit Magyar Péter szeretne, vigyázálásban tassolnak neki, tehát nem önálló szereplőként jelennek meg. Ez a hátránya egyébként annak, hogy folyamatosan új szereplők jelennek meg, ez nem fogja azt eredményezni, hogy egy hatékony működése legyen a magyar politikának.
De hát a mai napon viszont láthatjuk, hogy a parlament mennyire lesz hatékony, úgyhogy biztosan holnapi adásban is lesz témánk. Nagyon szépen köszönöm Deák Dánielnek, hogy elfogadta a meghívást. Mali Andrea és Németh László kollégáim nevében pedig köszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztő műsorvezetőt, Dávid Editet hallották.
A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az